Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a gpshow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik, aki kérdez, Stadler Zsolt, a gpshow.hu tulajdonosa, aki válaszol, Méhes Károly, szakújságíró. A műsor támogatója a gpshow.hu, az online Forma 1-es webáruház.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és a tulajdonosa, és ti most a Max Rádió és a GP Shop közös Forma 1-es talkshowját, a Száguldó Cirkuszt hallhatjátok, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Méhes Károly szakújságírót köszönthetem. Szervusz, Karesz!
Szia! Szép napot mindenkinek!
Hát túl vagyunk egy újabb monakói versenyen, ami én azt hiszem, hogy hű maradt önmagához. Egy rendkívül unalmas monakói verseny volt, de ugye azt tudjuk, hogy a monakói versenyek azok mindig unalmasak, de ez most az unalmas monakói versenyekhez képest is sokkal-sokkal unalmasabb volt. Te hogy gondolod?
Hát a fene tudja. Igazából azért ez túlzás, hogy a monakói versenyek mindig unalmasak. Ez akkor igaz, hogyha tényleg az a formáció áll föl, hogy a pole positionből induló ember gyakorlatilag végigvezetve simán nyeri a verseny, de még ekkor is történhetnek ugye a háta mögött érdekes dolgok, mint azért egy-kettő apróság azért engedjük meg, történt még a tegnapi futamon is, de hát tény is való, hogy szemben a korábbi évtizedeknek a futamaival, ahol ugye sokkal kisebb és keskenyebb autókkal versenyeztek, tehát azért alapvetően könnyebb volt előzni. Föl lehet azért a múltból sorolni néhány a monakói nagydíjat, ami azért megütötte az izgalom kategória küszöbb szintjét. Hát ez manapság ugye nehéz is, mert tényleg annyira megnőttek hozban, szélességben ezek a mai Forma 1-es autók, hogy hát maguk a pilóták sajnálják a nézőket, hogy hát sajnos egy olyan 77 vagy 78 kört kell megtekinteniük, ahol akkor fog történni valami, hogyha belerongyolnak a korlátból, lesz egy biztonsági autó, és már ugye az is nagy szenzációnak számít, ha egy Bottasnak beragad a kerékanyája, mert akkor legalább arra a pár másodpercre nem azt kell nézni, hogy Verstappen hogyan körözget körbe.
Mert egyébként én attól borultam ki, hogy tulajdonképpen még senki meg nem próbálkozott az előzési kísérlettel sem. Tehát, hogy mindenki arra várt, hogy majd jönnek a box kiállások, és akkor majd akkor, és akkor utána semmi. És amikor ugye lett volna egyetlen egy értelmes, izgalmas, előzésszerű valamicske, akkor meg a rendező elvette a képet. Tehát az botrány volt.
Hát igen, az egy külön pech volt, hogy az egyetlen boxból való kihajtásnál ott az a kis volt Stroll, Vettel, Gasly.
Vettel, Gasly, Hamilton trió.
Igen, és hát azt nem sikerült végig közvetíteni azt a 8 másodpercet. Ez mondjuk egy kicsit bénázása volt a rendezőségnek. De Hamilton egyébként most megint jósnak bizonyult, mert azt mondta, hogy 7. helyen indulok, ha nem történik semmi, 7. helyen fog célba érni. Még ehhez képest, hogy ezt saját magának így bejósolta, végig hisztériázta a futamot, és nem értette, hogy még mindig 7.
Hát valljuk be, hogy azért jogosan reklamált most a csapatnál, tehát...
Ez igaz, csak hát... Ugye erre mondják, hogy that's life, vagy mit tudom én, hogy mondjam, minden esetre.
Hát ugye én szoktam, bocsáss meg, hogy a szabad vágok, ugye én szoktam azt mondani, hogy az élet olyan, mint egy szaros szendvics, minden nap egy harapás, csak az a kérdés, hogy melyik nap milyen vastag szeletet kapsz. Hát most aznap elég vékony szelet kenyeret kapott a Hamilton, és elég vastag volt rajta a kenet. De ne menjünk ennyire el.
Hát, ő azért elég sok kaviáros szendvicset is eszik. Az a baj. Ezért volt neki egy egészen picit furcsa, hogy a két szem kaviár helyett esetleg most más anyag került a fogai közé, ha már ezt a hasonlatot pörgetjük tovább.
De térjük vissza egy picikét magára, hogy az összképre. Ugye mondtam, hogy ez egy tipikus monakói versenyhétvége volt, és ugye a tipikus alatt ugye azt értjük, hogy sokszor az esetek, tehát eléggé sokszor szokott az előfordulni, hogy azért a szombat izgalmasabb, mint a vasárnap, ez most se volt másképp. Az időmérő edzés az kimondottan parádés volt, és ráadásul a végeredmény az neked, mint a Ferrari magyarországi szurkolótáborának, a tifóziknak a biborosa, Hát fantasztikus eredménye. Ezt gondoltad volna ezt így mondjuk egy szerdai napon, hogy akkor ez egy pole pozíció?
Hát szerdán még nem, csütörtökön már egy kicsivel jobban, mert tényleg ott az volt az első nagy meglepetés, amikor csütörtökön olyan jól szerepeltek a Ferrari. De hát ugye egyrészt maga Leclerc ütötte rögtön a kedélyeket, hogy ez egy ilyen egyszeri alkalom volt valószínűleg, hiszen ugye, hogyha egy autónak az az erénye, hogy lassan tud gyorsan menni, akkor ott azért valami nagyon nagy gond van. Mert ugye itt kifejezetten azért lettek jók, mert a Ferrari a lassú kanyarokban veszi jól a tempót, és ugye akár csak a következő városi versenyen, mert az is városi verseny lesz a bakui nagydíj, hát ott ugyan van egy-két lassú kanyar, mert épp Leclerc emlékeztet rá ugye 2019-ből, az se sikerült neki bevenni, de hát ott baromi hosszú egyenesek vannak, és hiába, hogy az a néhány szűk kanyar köti össze az egyeneseket, ott megint valószínűleg nem lesz esélyük. Ettől függetlenül, tehát azért azt leszögezhetjük, hogy a Ferrari főleg tavalyi, de még az idei év elejé tempóját, meg vitézkedését tekintve nagy előrelépés volt ez a monakói nagydíj, és hát, ha mégis minden ilyen baljóslatú előremutatás ellenére valamit meg tudnak ebből őrizni, mert az nagyon jó lenne a világbajnokság szempontjából is, hogyha valószínűleg már nem tudnak beleszólni az elsőség dolgába, de egyszer-egyszer oda tud egy harmadik csapat is kapirgálni a Red Bull és a Mercedes között a helyezésekért, mint ahogy azért a McLaren is ezt megteszi. Hát az annyira meg tudja színesíteni a már csak a dobogónak az összetételét, hogy nem mindig két fekete, meg egy sötétkék, vagy két sötétkék, egy fekete áll ottan egymás mellett, hogy hát erre van szüksége a Forma 1-nek, hogy valami történjen, valami friss szél jöjjön, és még Sainz második helye is egy olyan dolog volt most, hogy függetlenül attól, hogy ki mennyire Ferrari rajongó vagy sem, biztos a maga módján mindenki számára ez egy örömteli pillanat volt, hogy hát egyrészt ez a tradicionális csapat félig meddig a föltámadóban van, meg hogy kicsi változatosság, hát a Norrisszal együtt és a VB szempontjából is ez nagyon jó, hogy ez a futam így alakult, hogy alakult.
Apropó színesítés, külön meg kell említeni azt, hogy a McLaren ezen a hétvégén egy különleges festéssel versenyzett az egyik szponzoruknak, a Gulfnak a tiszteletére. Hát azt kell mondjam, hogy vadállatul nézett ki ez a festés. Tehát ez nagyon szép volt a McLaren. Pont jó helyen, ezt nagyon kitalálták, és nagyon jó helyre találták ki.
Hát teljesen egyetértek veled, én csak azt nem értem, hogy amikor van az aktuálisnál egy még jobb, akkor miért nem használják azt a továbbiakban. Tehát most miért fájna az bárkinek is, akár csak a többi szponzornak, hogy nyilván ez valamennyire pénzkérdés, mert lehet, hogy a Gulf az nem egy főszponzora a csapatnak, és ezért nem öltöztethetik az egész évadra ebbe a színbe, de hát tényleg sokkal jobban nézett ki, mint a amúgy sem nagyon csúnya narancssárga, vagy ilyen mangó színű kocsi. Feltételezem, hogy súlyos szerződésbeli pontok kötik a csapatot ahhoz, hogy az autó milyen felfestéssel, milyen feliratokkal, és azok a feliratok milyen méretben szerepelnek rajta.
Ugye erre mondják azt, hogy hiány marketing, ezt anno pont a McLarennél tapasztaltam meg. Ugye mi hivatalos Forma 1-es rajongói termékeket forgalmazunk immáron 16 éve, és ugye 2005-ben kezdtük mi a pályafutásunkat, és ugye nagyon-nagyon sokáig pont a McLarennek a kereskedelmi forgalomba kerülő hivatalos rajongói termékek a kollekciójából például minden egyes évben kifelejtették az inget, és hát tényleg olyan elképesztő érdeklődés volt, hogy minden van, de pont az ing nincsen, és miért nincsen ing, és akkor talán 2008 volt talán az első év, vagy 2009, vagy még lehet, hogy még talán később, nem is emlékszem, mert annyira régóta vagyunk a szakmában, amikor egyszer csak lett ing, és akkor mindenki ugyanez a nagy á volt, mint amikor megjelent egy ilyen különleges festéssel most a McLaren. Le a kalappal előttük, én még azt se tartom kizártnak, Zac Brown egy fantasztikusan jó marketinges, nem véletlenül nézte ki magának anno ugye a Bernie is, mint lehetséges utódjának, hogyha nem adta volna el ezt az egész kócerájt. és beszélgetett is vele, elég komoly tárgyalások folytak arról, hogy akkor Forma 1, de időközben bejelentkezett a McLaren is, úgyhogy ő a McLarent választotta, és nem tartom kizártnak azt, hogy Zac Brown ezzel próbál egy picikét több pénzt kicsikarni, mondjuk pont a Gulfból, hogy azt mondja, hogy gyerekek, hát nézzétek, mekkora nagy felhajtás volt, hát rólunk szóltak a hírek. Nézzétek meg, és akkor mit szólnátok hozzá, hogy egy picikét többet beleáldoznátok, itt lenne ez a vadállat festés, amit még talán még jobbá is tudunk tenni egy picikét, és akkor tök jó lesz akkor mindenkinek, és akkor mindenki boldog, és a kassa is csörög. Mert a lényeg az, hogy a kassa csörögjön.
Hát igen, és ráadásul ugye most nagyon felszálló ágban van a McLaren, tehát még nem is nagyon pofátlanság beígérni különböző jövőbeli eredményeket, ezáltal, hogy itt a Norris, akit most hosszú távra leszerződtettek, azt nem árulták el, hogy hány évre, de biztos, hogy szintén 3-4 évről van szó, mint mondjuk Leclerc esetében volt, és hát az se kizárt, hogy akár egy kis szerencsével már idén futamot nyerjenek, vagy hát nyerjen Norris, mert egyelőre szegény Ricardo az egy... Szóval például számomra, hogyha most a versenynek ilyen momentumairól akarunk beszélni, hát az volt az egyik idézőjelben legszörnyűbb jelenete, illetve hát ez főleg Ricardónak volt az nyilván, hogy kört kap a csapattársától, hogy
miről az megalázó volt. Az megalázó volt.
Ez az ő fejfájának a farigcsálása kezdődött ezzel, mert aki itt 31 évesen ugye ilyen szupersztárként megérkezik a csapattól, és az 5. versenyen egy városi pályán, ahol ő már nyert, és ehhez képest a 10 évvel fiatalabb csapattársa ízekre szedi. Tehát erre nem lehet más mondani. És az, hogy még nem szokta meg az autót, meg tanulja, hát jól van, ezek mind lehetnek valahol némiképp enyhítő körülmények, de egyrészt nem az évad első versenyéről beszélünk már, és ez akkor is baromi nagy hátrány. Tehát egy kört kapni Monakóban szerintem ez védhetetlen. Na.
Hát, hogyha Norris szemszögéből akarjuk megnézni a dolgokat, akkor lehet talán azt is mondani, hogy amikor lekörözte ugye Ricardot, akkor nyugodtan berádiózhatta volna azt, hogy srácok, kérjetek kékzászlót arra a pilótára, aki 15 milliót kap. De egyébként azért Ricardónak a védelmében én annyit hadd mondjak, hogy ha tartja magát ahhoz, ami a Renault-nál is történt, ő azért a szezon második felébe, és főleg a második évbe fog majd igazán beérni, de akkor is mondjuk árértékarányban jelenleg nem volt egy jó befektetés, maradjunk ennyi. Viszont, hogyha már megfettük ugye ideig sokszor Sebastian Vettel előtt meg, viszont most le a kalapanna, valami ilyesmit vártunk tőle, amikor arról volt szó, hogy akkor összeáll ugye az Aston Martinnal, mert most ezen a hétvégén mindenki boldog volt, a csapat is, és a Vettel is.
Igen, és én azt hiszem, hogy azok, akik a Vettelt azért alapvetően komálják, és jó pilótának tartják talán még ma is, azok szintén egy kicsit mosolyoghattak, hogy hát nincs talán végérvényesen minden elveszve Sebastian számára, mert azért nagyon úgy nézett ki az utóbbi másfél évben, meg ez az év kezdett a Aston Martinnál is, hogy erre már igazán nincsen szükség, de úgy látszik, hogy azért van benne még tényleg tűz, meg spiritus, és pont egy ilyen eredmény, egy monakói 5. hely, az nagyon-nagyon meg tudja tátosítani az embert. Én azt gondolom, hogy itt most, mint ahogy annak idején, ugye a lejtmenetbe átszakadt egy gátnál a 18-as német nagydíj elvesztése után, lehet, hogy itt meg most egy kapu kinyílt, egy legalább résnyire, hogy még van valahova fölfelé is mennie a számára. Hát bízunk benne, hogy a kocsi azért nem csak úgy, mint a Ferrari esetében itt Monakóban volt képes egy kicsit közelebb férkőzni az élmezőnyhöz, mert azért valljuk meg itt azért jobban eltűnnek a különbségek az autók között. Majd a következő 2-3 futamon kiderül, hogy most tényleg az Aston Martin állt-e össze jobban, vagy Vettel fogott ki egy különösen jó napot és jó kedvűen versenyzett. Ezt most még nem tudjuk.
Visszatérve még egy gondolat erejéig a Ferrarihoz, ugye Charles Leclercnek volt egy boldog szombatja egy pole pozícióval, majd utána egy sajnálatos balesete, amivel hát nem tűnt olyan nagynak a becsapódás, és akkor utána jött egy szomorú vasárnap. Na most ez most csak, hogy próbál már nekem légy szíves elmagyarázni azt, hogy hogy lehet az, ennyire bakot lőjenek, hogy miért nem mertek bevállalni egy váltócserét? Miért gondolkoztak mindent vagy semmibe? Kérdezem ezt azért, mert talán azt hiszem a Verstappennek is volt valami hasonló, hogy megcsattant egyet az időmérő kvalifikáció végén, és akkor ott is átnézték a telemetri adatot, meg mit tudom én, ott úgy megnéztek ott mindent, amit ugye a szabályokat, a lehetőségek adnak, jónak ítélték meg a váltót, majd bekrepált azt. Tehát ugye okos ember mindig más hibájából tanul, tehát ebből az esetben miért gondolták azt, hogy akkor oké, rendben van, mi is úgy látjuk, hogy rendben van, oké, ne rizikózzunk, ne vállaljunk be esetleges büntetést, hátrasorolást, tehát csak az vonzotta őket, hogy ez az egyetlen egy lehetőségünk van ebben az évben, hogy megnyerünk egy versenyt, és akkor inkább mindent vagy semmit?
Hát ez egészen biztos benne van, ugye itt olyan helyzetbe kerültek hirtelen, amiben nem voltak, ugye, mint aztán azt több helyen fölemlegették a 2019-es mexikói nagydióta, és erre nagyon nagy szüksége volt a Ferrari csapatnak az imidzsre, plusz ugye ilyen is, ki tudja, mikor fordul majd megint elő először, hogy a monakói születésű és ott lakó pilótájuk a saját hazai versenyén egy olyan évadban, amikor amúgy tényleg közelébe se férkőzik többnyire a pole positionnek, megszerzi, és hát most ezt kéne odadobni gyakorlatilag úgy, hogy lehet, hogy feleslegesen. Hát ez az ilyen kicsit érzelgős, vagy nem is tudom, hogy mondjam, inkább az emóciókra appelláló magyarázata az egyik oldalról. Másrészt meg ugye a Binotto tegnap azt kezdte magyarázni, hogy a Leclerc műszaki hibája semmiféle összefüggésben nincsen a balesettel, vagy az ütközéssel, mert hogy akkor itt tényleg ezt az egész járgányt SF21-et tetőtől talpig átvizsgálták, és semmi baja nem volt, és hogy ez egy baromi fura véletlen, hogy pont a váltó, annak egy része, a hajtás, vagy mi volt az pontosan, már a gridre felvezető körben szétesik, hogy ez független a kettőtől. Na most ezt akárhogy magyarázzák, ugye akkor is össze lehet kötni a kettőt legalábbis feltételesen.
Bocsáss meg, hogy a szabad a vágok, de szerintem ezen a szinten ez igazából már tök mindegy. Tehát nekem effektíve ilyen vízgerebjézésnek hat inkább ez az egész, hogy valamit jó el kell mondani a sajtónak, hogy nehogy azt mondják, hogy balfékek vagyunk, hogy nem cseréltünk egy váltót. Ez szerintem ez egy ilyen olcsó kimagyarázkodás, semmi több. Nem akarlak vele megsérteni, mert tudom, hogy...
Nem, egyáltalán, mert hát igazából tényleg az. Más kérdés, hogy amit az előbb itt próbáltam végigvezetni, hogy ez egy olasz csapatnál, meg egy monakói nagyjén, a monakói Leclerrel, szerintem lehet, hogy nem is gondolták végig rendesen, mert ez mindent vitt ez a tény, hogy ők most polban állnak és készpassz. Még akkor is, hogyha természetesen egy pole position Monakóban sem lehet teljes garancia arra, hogy megnyeri aztán valaki a futamot, bár a Verstappen erre rácáfolt. Minden esetre, hogyha ugye megcsinálják a váltócserét, és ugye indult volna ötödik helyről, az azt jelenti, hogy a Sainz mögül, hát látjuk, abból nem lett volna a győzelem, azt tuti. Mert még ha a Sainz előre is engedi, meg kiesik előle a Bottas, illetve hát fene tudja. Na, ez felesleges okoskodás már, még akár lehetett volna győzelem belőle, de hogy a Verstappent hogy fogta volna, meg azt nem igazán látom.
Azt el kell állnom azt a kis kulisszatitkot a kedves hallgatóknak, hogy mi a szombati edzés után értekeztünk egymással röviden, és én azt mondtam, hogy mondom, figyeld meg, teljesen mindegy, hogy Hamilton 7. helyről rajtol, amekkora mázlia van, ez mondom, az minimum, hogy a dobogon fogja végezni, mert mit tudom én, most mondok neked valamit, ugye azt mondtam ugye neked is annó, hogy mondom, figyeld meg, van egy pole pozícióból induló Leclercünk, aki otthon van és nagyon-nagyon szeretne nyerni, van egy Max Verstappenünk a második helyen, aki nagyon-nagyon szeretne nyerni, mert a Hamilton a 7. helyen van, és tudja nagyon jól, hogy ez egy kiváló alkalom arra, hogy a ponttáblázatban lévő hátrányát ledolgozza és esetleg megfordítsa. mondom, két motivált pilóta indul az első két helyről, elég közel van az első kanyar, ami elég szűk, mondom, figyeld meg, Hamiltonnak akkora máz lesz, hogy ez a két hülye ki fogja egymást ütni, közben mit tudom én, esnek kellnek a versenyzők, safety car, időbe jön kereket cserélni, mit tudom, és így lesz harmadik, hogy általában szokott lenni a Hamiltonnal. Na most ez leszámítva igazából tényleg a Leclercnek a pekét, meg a Bottasnak a egy olyan hibával hallod, én nem tudom, tehát én a 90-es évek, 80-as évek vége óta nézek Forma 1-et, de még ilyet én még nem látom, hogy valakiről nem tudták leszedni a kerékanyát.
Olyannyira, hogy máig, tehát most volt valami rövid hírva valamelyik oldalon, hogy most se tudtuk. Tehát egy nappal később még mindig fönn van a kerékanya azon a kerékkel, mert nem tudták
leszedni. Várj, egy gyors update. Le kellett vágni, tehát levágták konkrétan.
Igen, tehát nem magától nem, tehát ezzel a normál processzus procedúrával nem tudták leszednia.
És akkor azt azért azt röhögtem, hogy hát, hogy ugye Wolf is ugye mondja, hogy hát együtt nyerünk, együtt vesztünk, és hát ez, nagyon sajnáljuk Valtteri. De ez azért volt egyébként, mert Valtteri egy picikét túlcsúszott. Na most én megnéztem a felvételeket, ami a felső kameraállásban volt, tehát a Bottas egy centit nem ment előrébb. Pontosan ott áll, ahol az a kis szép kis ilyen T-alakzat van, ugye megjelölve, hogy hol kell lenni az autónak, hol kell megállnia ahhoz, hogy mértani középre kerüljön az a rohadt kerékanya, ő ott volt, tehát mindegy, hagyjuk. Úgyhogy nem volt a Hamiltonnak szerencséje, maradjunk ennyiben. De nem bánom abból a szempontból, hogy legalább most egy picikét megint szorosabb lett, mert Barcelona után ugye beszéltük, hogy szerintem mindentől a Hamiltonnak ez most már
sétálhatnak. Igen, de nem.
Nem, hál' Istennek. Én arról szeretnék veled beszélni, hogy mondd el nekem, kérlek, és ezzel visszatérünk Monte Carlo-ra, Monaco-ra, hogy ugye azt beszéltük, hogy maga a versenypályán nagyon ritka az, amikor különlegesen izgalmas futamokat tudnak rendezni. És azt is tudjuk, hogy nagyon nehéz ezen a pályán előzni. És nagyon megosztó ez a pálya, de mégis van valami megmagyarázhatatlan varázsa ennek a pályának. Mi a varázsa Monakónak?
Hát egyrészt, aki már volt Monakóban, vagy akár csak a tévén keresztül látta, lehet, hogy ez már maga a legenda, amit sugároz. Tehát egy hihetetlenül jó helyen fekvő, ugye ez a Monte Carlo, Károly hegy, mondom szerényen.
Rólad esetleg?
Nem, de majd még.
Van hozzá valami közöd azért, úgy nyomokban.
És hát ugye ott ez egy több öbölre kiterjedő kis városállam, tehát amit mi látunk általában a verseny az a fő öbölben van, hogy így mondjam, de még előtte meg utána is van 2-3, ugye nem sok, mert az egész másfél négyzetkilométer, ugye itt működik az egyik legrégebbi hercegi dinasztia, ez a Grimaldi család, és igazából én szerintem azt, hogy nyilván korábban is Monte Carlónak volt valamiféle híre, mert már a kaszinó, meg egyéb ilyen, egyáltalán ugye a gazdagok, ahol egyszer tanyát vernek, azok, az fölveri a helynek is az értékét, és akkor már újabb gazdagok jönnek, és így tovább, és így tovább. És ebbe pottyant bele ilyen nagy ötletként, ugye 1927-ben találták ki a monakói nagydíjat, és 29-ben rendezték az első futamot. Tehát ott is azért volt egy 2 éves előkészület. Azt nyilván nagyon okosan fölmérték, hogy az autó, meg az autósport az a 20. század egyik nagy vívmánya, és azt már lehetett azért a 20-as évek közepére látni, hogy az autóverseny az egyre népszerűbb, és mellesleg ugye akkor még nagyon sok épített pálya nem volt, tehát kész volt már Monza, kész volt már Spa, de sokkal több nem volt Angliában, volt talán még Brooklyn, de nyilván volt egy pár pálya, de a legtöbb futamot városokban rendezték, és egészen pici helyeken, tehát Nápolytól kezdve Pónak kell mondani.
Igen.
Tehát mindenféle városi pályákon futottak, szalmabálák között futamot, és nyilván azt gondolták, hogy ez Monakóba is fog menni, és egy Anthony Nogues nevezetű, az akkori autóklub, az az autóklub akkori elnöke, például is már azért ugye egy fontos momentum, hogy 1927-ben már létezett királyi autóklub, vagy hercegi autóklub Monakóba, és amikor mindenkit meggyőzött arról, hogy már pedig ez egy jó reklám lenne a városállamnak, és újabb gazdagok érkeznének a kaszinóba elverni a pénzüket, akkor ő a munkatárs, és erre engedélyt kapott, akkor ő a munkatársaival egy szép reggel elindult, és végigjárták a utcákat, és voltak éppen ő alakította ki ezt az útvonalat, hogy egyik sarkon azt mondta, hogy itt, ott meg jobbra, ott meg balra, ott lemegyünk, ott fölmegyünk, és összeállt így ez a rövidke pálya, ami ugye akkor nyilván egészen más jelentett, mint most, de valahogy ugye volt pár év szünet az 50-es években, meg persze a háború alatt, de ez a monakói pálya kitörölhetetlen a naptárból, és Burnley elköztön maga mondta azt, hogy nem Monakónak van szüksége a Forma 1-re, hanem a Forma 1-nek Monakóra. Ami ugye ott is alátámasztást nyer, hogy ez egy ilyen találkahelyé vált, mert normál esetben a monakói nagydíjjal egy időben van a Cannes Film Fesztivál például. És itt olyan sztárparádé szokott lenni, ugye most is azért ugye sikerült a Williams, mármint a Serena.
Könyörgöm, tehát látod azt a leintést? Tehát
én láttam, nem, de hát még mindig jobb, mint Pelé, aki meg bealudt. Mindegy, de tehát ez most csak egy a sok közül, de hát tényleg annak idején is, hát én valószínűleg soha nem ültem volna egy asztalnál Diego Maradonával, hogyha nem ott kolbászolunk a kollégámmal 95-ben a Rothmans, amelyik akkor a Williams szponzora volt motorhomjában, és oda berontott Bernie Eccleston még két-három figurával, hogy akkor itt most csináljunk helyet, mert jön a Maradona. Mi ott ettünk valami kis salátát a fotós kollégámmal, és utána már húztuk be, hogy akkor mondta, hogy nyugodtan maradjunk, csak el fognak férni, és akkor beömlött ez a társaság, és Monakóban két percenként lehet ilyen figurákkal találkozni, és ez akárhogy is, tehát akármennyire híres önmagában a Forma 1, legalábbis hát azért egy elég széles néprétek körében, még ez is tud dobni egyet az egésznek az imidzsén, ami ott zajlik ebben a 4-5 napban. Nem véletlenül, hogy ezt úgy tartjuk félig meddig, hogy a pénteki napot azért szabadították föl, és hozták előre az első szabadedzéseket csütörtökre, hogy akkor ott a városlakók elmenjenek a boltba, meg az a lényeg, hogy ugye ez minél hosszabb időre szét legyen húzva, vagy már akkor szerdán lehet érkezni, meg kedden, minél több parti, minél több rendezvény, ilyen-olyan gyémánt bemutatótól kezdve. Tehát a Monaco az egy kicsit persze már majdnem, hogy azt mondom, hogy ő maga paródiája is egy fokig, de mégis valahogy élvezi az ember. Hát pláne az, aki ugye, mint én is, ugye nagy ritkán odavetődik, és hát akkor tényleg valami mesevilágban érzi magát, amiről érezni, hogy túlzás, meg valahogy egy kicsit úgy bűzlik is, hogy ennyi pénzt, meg ennyi ezért eltapsolni, de hát a világ ez már csak ilyen is így működik, és ettől, hogy egyesek, vagy sokan húzzák esetleg emiatt a szájukat, akkor máshogy költenék el, de ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy csapatok, cégek, híres emberek megmutatkozzanak egymás dicsfényébe, fürödjenek egy kicsit, és itt tényleg a pilóták is sokszor, hát csak egy figura a sok híres ember közül, még egy Hamilton is, vagy egy Alonso is.
Tudod, hogy inkább ezt hogy fogalmaznám meg az én szemszögemből? Hogy kézzel fogható válik a rajongó számára egy versenypálya. Mire gondolok? Meg úgy, nagyjából, tehát hogy belecsöppenhetsz ebbe az egész millióbe te, mint egy kívülálló. Hogy mire gondolok? Talán 2010, mit tudom én már mikor, volt szerencsénk egy üzleti úton részt venni, és egy pár napot eltölteni Monakóba, és ez talán november elején, közepén valahogy így volt, egy termékbemutatón voltunk, és akkor ez egy többnapos üzleti út volt, és akkor mi is úgy voltunk vele, hogy oké, rendben van, feleségemmel mentünk, hogy akkor mi is meghosszabbítjuk egy pár nappal az ott létünket, és akkor egy picikét tényleg akkor felfedezzük mi is magunknak ezt a Monte Carlót, megnézzük, stb. És ami tapasztalatokkal jöttem haza, az egyik az, hogy nyilván, ha egyszer ott vagy Monte Carlóba, és imádod a Forma 1-et, akkor az elsődleges dolgod az az, hogy először is végig sétáljál a Forma 1-es versenypályán. És ezt mi meg is tettük. Ami engem például lenyűgözött, az az, hogy a tévé a szintkülönbségeket egyáltalán nem adja vissza. Tehát ahogy az első kanyartól a Sandevottól fölmész a kaszinóig, az egy nagyon-nagyon meredek kapható.
Meredek,
a tévében ez nem jön vissza, sőt, ugye nekem szerencsém volt, mert akkor eléggé gyér volt a forgalom, és be tudtam egy pillanatra szaladni ott, ahogy fölérsz a domb tetejére, egy picikét, egy pár méterre lejjebb mentem, és legugoltam, mert nagyjából azon a magasságon látnak ki a pilóták. És vakon mennek be a kaszinó előtti ebbe a hosszú balos kanyarba, tényleg nem látják, tehát elképesztő, hogy milyen merészség kell oda fölrongyolni. És a másik, amikor a kaszinótól elindulok lefelé a Mirabó felé, az meg sokkal meredekebb, mint ahogy ezt a tévében mutatják. De a TV nem ad vissza ebből a szempontból semmit. És olyan jó érzés, hogy ott mész ott az úton, a járdán, és akkor ott vagy, és akkor minden úgy van, ahogy a tévében láttad. Tehát egyszerűen a kaszinó például bármi. Ez az egyik, hogy egy ilyen kézzel foghatóvá válik neked a ott vagy a rászkásznál, vagy mit tudom én, az utolsó kanyarnál.
És kihatsz egy sört úgy, hogy kívülsz oda, jó, nem fog eljönni előtted egy versenyautó sem, de lehet, hogy eljön egyszer csak a mit tudom, Nico Rosberg megy haza.
Na hát ezt akartam neked mondani, és második alkalom, amikor szintén Monakóban voltam egy üzleti úton, akkor éppen vártuk azt az autót, ami fölvesz minket, és elvitt a szállodába, és ott, hogy álltunk a kaszinó előtt, ott, hogy nézegettem, hát ugye nézel balra, luxusautók, nézel jobbra, luxusautók, és akkor így nézed közben az autókat, hogy mivel, mert ugye azt tudtuk, hogy egy Mercedes-szel fognak értünk jönni, és ahogy nézegettem jobbra-balra, csak ott állt előttem Eddie Jordan, és akkor annyira sokkolt, hogy mondom, te jó Isten, itt van előttem a Jordan, hogy gondoltam, amire eszembe jutott, hogy basszus, hát lépjél ma oda, te hülye gyerek, azt mit tudom még, csinálj vele egy közös képet, vagy valami, addig a nyilván értelemszerűen elment. Tehát, hogy kézzelfoghatóvá válik minden, és a másik, csak ilyen apró hülyeségek, tehát igazából Monaco az egy kis területen elfekvő, egy mini városállam. Tehát oda autót bérelni hülyeség, tehát ott tényleg ott gyalog pillanatok alatt ott van az ember bárhol. Könnyen be lehet járni egyébként Monakót, és egyáltalán nem olyan drága, mint hogy az ember ezt gondolná, hogy ó, Monakó, akkor biztos mit tudom én, 150 euró egy korsó sör, nem? Hát ez effektíve, hogyha az ember egy kicsikét szemfüles, akkor tulajdonképpen azért viszonylag normál árakon ezt meg lehet ezt úszni. Ezt a monakói látogatást. Nyilván vannak, mit tudom én, olyan éttermek, hogy bemész és 200 euró alatt nem jössz ki fejenként, de például a Sandevottól 30 méterre beültünk egy pizzériába, és a feleségemmel megebédeltünk ott egy 40 euróból, tehát nem egy nagy vaszizdasz. Ami például nekem egy picikért úgy zsírozta, így jól esett a lelkemnek, az, hogy pontosan ugyannyiba került egy buszvonaljegy, mint itt Budapesten, tehát ugyanúgy 1 euró volt átszámítva egy vonaljegy, mint mondjuk itt most nálunk, csak hát ugye minőségbeli különbségek azért voltak a BKV és a Monte Carlo-i közlekedési vállalat színvonala kényelme és tisztasági állapota között, meg a szagok között is értelemszerűen. Hát a másik, amit nem fogok elfelejteni, mindenhol találkozol magyarokkal, itt a szállodában is, ahol laktunk, az egyik bárnál a bárpultos srác az magyar volt, és ő például elmondta azt, hogy mi kérdezgettük, hogy milyen itt Monakó, meg a gazdagok, meg a híresek, meg a szépek, meg a mit tudom én, és annyira megmarad bennem az a mondat, amikor mondja, hogy figyelj, egy idő után föl se tűnik neked az, hogy az tehát nem tolakodó a gazdagság, és ez valóban így van. Tehát, hogy a harmadik nap már teljesen megszokott, hogy ott megy egy Ferrari, ott megy egy Bentley, ott megy egy mit tudom, akármilyen hiper-szuper autó, és még egy utolsó dolog, ami számomra örökké emlékezetes maradt, mert meglepett. Ugye itt Magyarországon, hogyha valakinek van egy egy prémium autója, mondjuk a német márkák közül nem akarok elővenni egyiket se, az már megszoktam, hogy nem tudnak vele parkolni. Tehát vagy úgy parkol, hogy keresztbe hosszába, de a mértani középen, hogy kettő helyet elfoglaljon, az mindig úgy működik. Monte Carlóba a gazdagok a Ferrarival tudnak parkolni. Monte Carlóba a gazdagok a Bentley Continental GT-vel be tudnak állni mértani középre egy parkolóhelyre. Nem kettőre, nem háromra, nem hosszába, nem keresztbe, egy parkolóhelyre. Na ez a különbség, hogy
hát lehet, hogy olyan, mint az angol fű, csak 400 évig kell locsolni, aztán már be tudnak állni a magyarok is, csak az, abból még nem telt el 100 se, vagy 50 se.
És ennyi volt már a Száguldó Cirkusz. Mai adásunkat és a korábbiakat visszahallgathatod a Spotify-on, Deezeren, Google Podcaston, iTunes-on, az Amazon Music-on és a JP Shop honlapján a rádióműsor menüpont alatt. Találkozzunk legközelebb is, egy hét múlva, ugyanebben az időben, itt a Max Rádióban. Sziasztok! Max Rádió.